Köszöntöm a testvéreket. Én három közül Zsigós Benyámin vagyok, talán egyszer-kétszer találkozhattunk már 4 éve idejárok a gyülekezetbe. Mind a hárman egy ige szakaszból hoztunk üzenetet, ez a János evangélium a 4. részéből lesz. Ha valaki ki szeretné keresni, a János evangélium a 4. rész, 4. verstől a 30. versig. Kicsit hosszabb az ige szakasz, de arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, amíg meghallgatjuk az ige részt. Tehát János evangélium 4. fejezet, 4-től a 30. versig. Jézusról szól, Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan, te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felett, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekünk mindent, amit tettem, vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor az Isten megteremtette az embereket, nagyon érdekes azt meglátni, hogy nagyon különböző összetevőket használt, konkrétan a 2 végletet. Az alsó szinten lévő fizikait, a koszost, a jelentéktelent, a port és az agyagot, és a legfelső szinten lévőt, a szentet, a tökéleteset, a saját szellemét adta nekünk, azt lehet a belénk, hogy életre keltsen minket. Itt az Édenkertben az Isten és az ember még tökéletes kapcsolatban állt egymással, nem volt köztük semmilyen akadály, az embernek a szelleme összekapcsolódott az Istennek a szellemével. Nem volt gondjuk sem a kommunikációban, az együttlétben, és szellemi szinten tudta kapcsolni egymáshoz. Viszont amikor bejött a bűn az ember életébe, és kikerült az Isten közelségéből, akkor bizonyos dolgoktól el lett zárva. Egyre kevésbé tudott kapcsolni az Isten szellemben, egyre inkább a testi dolgok hajtották, és egyre kevésbé ismert az igazságot, az Istennek az igazságát. Az Istennek az igazsága ugyanis egyedül a jelenlétben volt megtalálható, az Édenkertben, Istennek a közelségébe. Ezek után csak a Szentek Szentjébe lehetett megtalálni Istennek a közelségét, Istennek az igazságát, ahogy nem akárki, és nem is akárki, akármikor mehetett be. De lehet korlátozva az, hogy Istenhez hogyan tudunk kapcsolódni, és az igazságát hogyan tudjuk megismerni. És ahogy a világ egyre bűnösebbé vált, egyre messzebb kerültünk az édenkerti állapottól, egyre kevésbé ismertük az Istennek az igazságát, úgy egyre idegenebb is lett nekünk az Istennek az igazsága. Azok a szellemi törvényszerűségek, az Istennek a gondolkozása, a szíve, a parancsolatai egyre inkább taszítóak és egyre kevésbé lettek vonzóak az emberek számára. És ha pedig valakinek valami idegen, távoli, taszító, ijesztő, akkor valami olyat keres, amihez könnyebb kapcsolódni. És hogyha a szellemihez nem tud könnyen kapcsolódni, akkor inkább a testihez fog. És így jutunk el ebbe a történetbe a Samári asszonyhoz, ahol Jézus találkozott egy édenkerti állapottól nagyon messze lévő samáriai nővel, akinek már volt 5 férje, de most nem is a férjével él. A társadalomból is ki volt itt taszítva, ezért járt délben a kúthoz, hogy ne találkozzon azokkal, akik Isten szerint élik az életüket. És az asszony találkozott Jézussal, aki ugye maga volt Isten, tökéletesen kapcsolódott az atyához, szoros kapcsolatban volt vele, ismerte az Istennek az igazságát, és ragaszkodott is ehhez. És talán így bemutatva kicsit jobban érezzük a helyzetnek a súlyát, és a két személy közötti különbségi szinteket, az egyik oldalra a testet, az igazságtól eltértet, a saját igazságát ismerőt, a másik oldalra pedig a szellemit, az Isten tökéletes igazságát ismerő szintet. Az igében rengetegszer látunk erre példát, ahogy Jézushoz kapcsolódnak különböző szinteken az emberek, ha csak a János evangéliumát nézzük, az előző fejezetekben látjuk Nikodémust, aki találkozik Jézussal, Jézus mondja neki, hogy újjá kell születnie víztől és szellemtől, és Nikodémus pedig visszakérdez, hogy menjek vissza az anyámnak a méhébe, és jöjjek ki még egyszer. Vagy amikor a templomról beszél a zsidókkal, Jézus mondja, hogy romoljátok le a templomot, én 3 nap alatt felépítem. És akkor jön a szint, az alsó szint, hogy de hát ezt 46 évig építettük, hát 3 nap alatt hogy akarod újjáépíteni? És sokszor vicces ezeket meglátni az igében, hogy kapcsoltak az emberek, és néha mondjuk is, hogy lehettek ennyire vakok, hogy nem értették azt, amiről Jézus beszélt. Nekünk már egyértelmű, mert hála Istennek itt van a Szent Szellem, tudjuk az igét úgy vele megérteni, de akkor az emberek ezen a szinten látták csak. És azt kell meglátnunk, és ahogy készültem, én is ezt láttam meg a saját életemben, hogy sokszor én is olyan vak vagyok, mint ezek a zsidók voltak. Sokszor, amikor az Isten mond nekem, vagy nekünk valamit, amikor válaszol a kérdésünkre, kifejti azt, hogy hogyan szeretné, hogyha engedelmeskednénk neki, akkor azt az ő szintjén mondja az, hogy tökéletes igazságával. Mi viszont a saját szintünkön akarjuk ezt megérteni. Ő a szellemivel mondja, mi pedig a porral és az agyaggal akarjuk ezt sokszor megérteni. És a Samári asszony is így járt a történet még az elején. Jézus beszélt neki az élő vízről, ő pedig arról a vízt, azt a vízt értette meg, amiből, hogyha iszik, akkor újra meg fog szomjazni. Az asszony kérdezte őt a hegyről és Jeruzsálemről, Jézus pedig arról beszélt, hogy az atyát szellemben és igazságban tudjuk csak imádni. És amikor keressük Istent az életünkben problémákkal, nehézségekkel, akár függőségekkel, nehéz emberi kapcsolatokkal, a múltnak a sebeivel, sokszor azért nem tudunk előrébb lépni, azért nem tudjuk érezni Istennek a közelségét, hogy választ kapni a kérdéseinkre, mert mi az Isten testben és a saját igazságunkba keressük, Isten pedig az ő szintjén, a szellemi szinten, az ő igazságával szeretne hozzánk kapcsolódni. Az Isten az, hogy hűséges hozzánk, és hűséges ahhoz, hogy megteremtett minket, porból és agyagból, de belénk lehet az ő szellemét. És amikor az Isten itt fent van, mi meg itt lent vagyunk, akkor sokszor csak arra van szükségünk, hogy a saját gondolkozásunkból, a saját utainkból, a saját meglátásainkból átlépjünk abba a kapcsolódásba, abba az imádatba, amit Isten is kér tőlünk, amihez hűséges és amit eltervezett, hogy szellemben és igazságban tudjuk őt imádni, mert az Atya is ilyen imádókat keres.
Mélyen tisztelt gyülekezet, azt kell mondjam, hogy Benji remekül összefoglalta azt, hogy mekkora szintkülönbség van közöttünk és az Úr között. Én erre talán szeretnék egy kicsit még jobban ráerősíteni, talán egy másik nézőpontot adni ennek az egésznek. Hiszen hajlamosak vagyunk arra, hogy nemhogy nem érjük el a jézusi lelki szintet, hanem megpróbáljuk őt lehúzni a saját szintünkre, a testi szintre. Ezt figyelhetjük meg ebben a kiemelt történetben is. Azt, hogy a samáriai asszony 3 különböző módon korlátozza le Jézust. Ezek a módok pedig, hogy lekorlátozza az ő személyiségét, vagyis hogy ki ő valójában, lekorlátozza az ő eszközeit, vagyis hogy hogyan munkálkodik, hogyan cselekszik, és lekorlátozza az ő célját, azt, hogy milyen célból van ő az ő életünkben, milyen céllal munkálkodik. Ezekről pedig szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. Az első az, hogy lekorlátozza az ő személyét, vagyis hogy ki ő valójában. Azt mondja a samáriai asszony, hogy zsidó vagy, holott tudjuk, hogy igen, zsidó, viszont ettől jóval több. Aztán azt mondja, hogy kisebb, mint Jákob, pedig ez egyáltalán nem így van. Azután azt mondja, hogy egy próféta, pedig ennél is jóval több. Aztán, amikor a beszélgetés végén rájön, hogy ő a messiás, akkor látjuk, hogy felcsillan a szeme. Rájön, hogy nem ismerte meg Jézust valójában. És azt kell mondjam, hogy mi is így vagyunk ezzel a hétköznapokban. Azt kell mondjam, hogy természetes az, hogy nem ismerjük meg eléggé Jézusnak a valódiságát. Nem ismerjük el, nem ismerjük meg, hogy ő a megváltó. És ebben a szóban, hogy megváltó, benne van az is, hogy megváltoztató. Hiszen ő megváltoztatja az Istennel való kapcsolatunkat, segít helyreállítani azt. És hogyha ez a nő nem ismerte volna meg Jézusnak a megváltó létét, a messiási létét, akkor azt kell mondjam, hogy nem ismeri meg Istent igazán, aki szeretné helyreállítani a kapcsolatot köztünk és közte. A második korlátozás, amit elvégzett, az Jézus eszközeiben volt. Azt mondta Jézusnak, hogy te Jeruzsálemben áldod az Urat, aztán azt mondta, hogy neked nincs is edényed, nem is tudsz vizet meríteni. Sokszor egyáltalán nem fogjuk fel azt, hogy Jézus hogyan is munkálkodik a mi életünkben. Mondhatnám azt, hogy megkérdőjelezzük a cselekedeteit a saját életünkre nézve. Próbálok egy példát hozni. Ha veszünk egy sátrat, amit próbálunk Jézussal közösen felépíteni. Jézus nekiáll hatalmas örömmel, elkezdi pakolni a darabokat, mi pedig rászólunk, hogy ne, azt kérlek, inkább ne nyújj hozzá, az nem jó ötlet. Aztán a következőbe belefogna, de inkább azt se szeretnénk, hogy megérintse. A végén elérkezik a napnak a lemenetele, elérkezik az este, és azt látjuk, hogy a sátor nem épült fel. És nagyon szomorúak vagyunk. És ez ugyanígy történik akkor is, amikor az életünkre tekintünk. Jézus nagyon sokszor egyszerűen szeretne hozzáérni olyan dolgokhoz, amit mi nem szeretnénk, hogy megközelítsen. Szeretnénk, hogy az a sátor inkább ne úgy épüljön fel, mint ahogy ő szeretné, hanem szeretnénk azt, hogy a saját gondolataink szerint történjenek meg mindezek. Holott tudjuk jól, hogy ő sokkal jobban ért ehhez a sátorhoz, sokkal jobban ért a darabokhoz, és hogy jobb lenne, hogyha átadnánk neki az irányítást, mert az ő eszközei igazán jók. A harmadik szempont pedig, amiben lekorlátozza, az a célja. Azt mondja neki, hogy adj nekem abból a vízből, hogy soha többé ne szomjazzak, de hogy Benji is említette, ez nem a lelki víz volt, amire Jézus gondolt. Ez a testi víz volt, hogy ne kelljen többet kútra járnia. Mi Jézus célja a mi életünkkel? Sokszor talán félreértjük. Azt gondoljuk, hogy az, hogy megadja nekünk az örömöt a világon belül. Holott tapasztaljuk, hogy a nehézségek ugyanúgy elérnek minket, hogy ugyanúgy van kísértésben részünk, és egyáltalán nem az a célja, hogy hatalmas vagyonokat tudjunk itt megszerezni a Földön, vagy az, hogy mindig örömben legyen részünk a világ keretein belül. Nagyon sok dologban lekorlátozzuk őt. Holott látjuk a samáriai asszony életében, hogy amikor megértette azt, hogy ki ő valójában, megértette azt, hogy milyen eszközökkel dolgozik, és megértette azt, hogy mi a célja az ő életében, mi is volt az első dolog, amit csinált. Elment az emberekhez, szólt nekik, hogy gyertek, ezt látnotok kell. Itt van, amit kerestünk már oly régóta. És jöttek az emberek. Képes volt túlcsordulni az örömben annyira, hogy megszólította az embereket, és Jézushoz hívta. Nem ez az, amit mi is szeretnénk. Nem azt szeretnénk, hogy minél többen legyünk. Nem azt szeretnénk, hogy minél többen tapasztalják meg Istennek a közelségét és szeretetét, és hogy megtöltsük a mennyek országát, amennyire csak lehet. Tehát ott volt ez a három kérdés a beszélgetés elején, amikor Jézussal megállt, az, hogy ki ő, az, hogy hogyan munkálkodik, és hogy mi a célja mindezekkel. És hálásak lehetünk az Úrnak teljes mértékben, mert annyira kegyelmes, hogy ő megadta a válaszát is ezekre a kérdésekre. Össze is foglaltam nagyon röviden Jézus válaszaiból, ebből a beszélgetésből, hogy mi is lenne erre a három kérdésre a válasz. Tehát mondhatni Jézus szavaiból idézném röviden, ezt kétszer fogom megismételni. A válasz pedig az, hogy eljött a Messiás, és kijelentett nekünk mindent. Hogy soha többé nem szomjazzunk lelkileg, és hogy egy helyen imádjuk az Atyát, lélekben és igazságban. Tehát eljött a Messiás, a megváltó, és kijelentett nekünk mindent, hogy soha többé ne szomjazzunk lelkileg, és hogy egy helyen imádjuk az Atyát, lélekben és igazságban. Kívánom mindnyájunknak, hogy tapasztaljuk meg ezt. Keressük ezekre a kérdésekre a válaszokat otthon is, mert lehet, hogy van ebben még mélység, Jézus tud ebben is sokkal mélyebbre vezetni minket. Próbáljuk meg nem korlátozni őt. Amen.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Amikor halljuk, hogy ennyire sokat beszél Jézus arról, hogy nem fogsz többet szomjazni, és gyakorlatilag az életvíze az így felbújjon benned, akkor szerintem így nagyon örülünk ennek. De sokszor, amikor így ránézünk az életünkre, akkor ezt, amikor próbáljuk megtalálni, így nem érezzük annyira elégedetnek magunkat. És van egy nagyon érdekes látomás Ezékielnek, ahol azt látjuk, hogy felépült egy új templom, és akkor a templomnak a egy kapujából egy elképesztően nagy folyó kezd kijönni, ott folyik a víz, és megtelik élettel minden. A parton fák nőnek, amik soha nem ervadnak el, de a leveleik, és azok a levelek ráadásul meggyógyítják az embereket, és a sós vizek is meggyógyulnak, tele lesznek élettel. És érdekes, hogy Jézus ugye ennyire az ilyen életvizéhez kapcsoló képeket használ itt, meg később máshol beszél arról, hogy amúgy ő egy templom, amit hogyha három nap alatt elpusztítanak, akkor ő vissza fog térni, és lesz itt még templom. Szóval Jézus annyira úgy mutatkozott be, mint aki, talán mint ez a folyó is a templomban, hogy kijön és így ellátogat az emberekhez, és meg akarja őket gyógyítani. És az élet forrását, Jézust azonban megölték. És szenvedett és gyötrődött. Szóval, amikor a saját életünkre nézzünk, és úgy érezzük, hogy igen, nagyon szép, amit Jézus mond, de én gyötrülök és szenvedek, és valószínűleg lehet, hogy nem fogadtam el ezt az ajándékot, vagy lehet, hogy azért kétkedek, vagy azért félek, mert valamit nem értettem meg Jézusból, akkor gondoljunk abba bele, hogy az, aki az élet forrása, aki azt mondta, hogy az lesz benned, ami bennem van, ez a személy épp úgy félt, mint mi itt valamennyien sokszor. Épp úgy szenvedett az Istentől való elhagyatottságtól, és majd belepusztult, mint ahogy mi is sokszor. Szóval, amikor ott állunk, hogy igen, ezek nagyon szép dolgok, Jézus, de az én életemben nem érzem, hogy ezek beválnának bárhogy is. Akkor emlékezzünk arra, hogy lehet, hogy nem a vízzel van a probléma, hanem az elvárásainkkal. hogyha az Úr Jézus, ezt az egészséges fát, még ezzel is ezt tették, hogy kivágták és elpusztították, akkor az, amikor velünk ez történik, akkor tudhatjuk, hogy ez nem jelenti azt, hogy elválaszt bármi is minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És ebbe egy olyan vigasztalásunk lehet, amit semmi sem vehet el tőlünk, amit semmi sem vehet el tőlünk. Mert többé, hogyha tényleg elhagyatva is érezzük magunkat, ha úgy érezzük, hogy vagy a bűneink, vagy az, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, vagy az, egy közönösek vagyunk Isten felé, ha bármi ilyet érzünk, az nem azt jelenti, hogy valahogy ez az édűvíz elapadt, mert csak rá kell néznünk a forrásra, aki épp úgy ezeken átment és megélte. Valahogy paradox módon az Istentől való elhagyatottság, mivel Jézus is átment ezen, hirtelen az Istennel való közelségünknek az egyik pillanata lett. És vár minket ez a forrás, és hív bennünket az Úr Jézus. Szóval mi az, ami elválaszthatna minket ettől a forrásról? Tényleg a félelem? Nem, Jézus átment azon. Vagy tényleg az, hogy az emberek esetleg megvetnek? Jézus ezen is átment. Nincs semmi, ami tehetne bármit az ellen, amit Jézus csinált. Átment minden nyomorúságon és szenvedésen. És mivel ő élt, szenvedett, meghalt és feltámadt, ezért hisszük mi is azt, hogy a mi fájdalmunk és szenvedésünk nem a történet vége, nem azt jelenti, hogy valahogy ez a forrás kiapadt az életünkből, hanem tudjuk, hogy ez a történet része. Annak a történetnek a része, amit a mi mesterünk már egyszer megélt, és ami azt mondta, hogy na ez az élet forrása. És ami az legjobb, hogy maga Isten mondja, hogy gyertek, vegyétek az életvizét ingyen. Miért fizetnétek azért, ami nem az? Ezt a jó hírt gondoljuk át szerintem is. És hogyha úgy vagyunk itt, hogy igen, már annyiszor hallottam ezt az ige verset, és hogy szerintem az én életemben ez nincs jelen. Szerintem én valamit, lehet, hogy nem hiszek elég Jézusba, vagy lehet, hogy nem tudom, hiányosak az ismereteim róla, akkor ez az üzenet neked szól, aki ott vagy a kútnál, hogy Jézus számára te nem kerültél messzebb tőle azért, mert így érzed. Azt jelenti, hogy őt követed, az, hogy ezeken átmész. Amen.